Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
És a reggeli személy nagyon hosszú lesz most a bemutatása. Harangi Szabolcs geológus, vulkanológus, tanszékvezető, egyetemi tanár, az ELTE TTK Földrajz és Földtudományi Intézet Kőzettan Geokémiai Tanszék, Hunren ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport vezetője. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm!
Szép napot, jó reggelt kívánok!
És egyébként meg a Tűzhányó blognak a szerzője. Hány látogatója van most pillanatnyilag, vagy hány követője a blognak a Facebookon?
Hát én csak azt tudom, hogy hány tagja van, ugye ez itt vissza kell igazolnom, hogyha valaki jelentkezik, 11 000, nem tudom, 6-800 most már, ami nem olyan rossz, összehasonlítottam, van egy lengyel hasonló blog, szintén így Facebookon, és ott talán egy ilyen 50-60 ezeres a létszám, de összehasonlítva a népességgel azt gondolom, hogy ez arányaiban nem olyan rossz.
De nagyon lelkesek, ahogy láttam, ez a 11 ezer fölötti, tehát hogy igen. Ha pöffent egyet valahol a világban egy vulkán, akkor már egyből nyomják a képeket, jönnek a magyarázatok. Nagyon lelkes társaság.
Igen, ez elég sok, nekem is elég sok időmet elviszi, de ez jó, mert egyrészt szeretem csinálni, azt gondolom, hogy fontos a tudásmegosztás, nagyon fontos, hogy úgymond szakmai megalapozottságú vélemények megjelenjenek. A mai világban különösen azt gondolom, a tudománynak a fontossága az soha nem volt olyan, mint most a 21. században, és izgalmas dolog, és én is rengeteget tanulok nyilvánvalóan belőle.
Igen, olvastam is egy posztját, amiben erre figyelmeztet, hogy a tudomány fontossága a 21. században. Miért?
Hát azt gondolom, hogy ahhoz, hogy megértsük, hogy mi zajlik körülöttünk a világban, ahhoz szükségesek az ismeretek. Én rettentően hiszek abban, hogy a tudás az annak a fontossága az mindenek előtt van. Tehát az, hogy tudjuk, hogy mi történik, lássuk a dolgok hátterét. Én úgy nevelkedtem, hogy állandóan kérdezzünk. Édesapámmal sok-sok vitát folytattunk, nem azért, mert nem értettünk egyet, hogy valami, hanem azt gondolom, hogy ő is azt próbálta átadni, hogy mindig kérdezni, nézzük meg a másik oldalt, és ez azt gondolom, hogy fontos dolog, hogy nyitottak legyünk mindenre, és értsük is meg, próbáljuk megérteni, de a megértéshez kell valami tudás is.
Édesapja és a tudomány embere volt?
Ő gyógyszerész volt, de nagyon széles látókörű, és közgazdász diplomája is volt, tehát ő egy nagyon, nagyon kiemelt személyiség volt a gyógyszerész tudományban, azt gondolom, hogy ez a gondolkodás is hozzájárult ehhez.
Érzi azt, hogy a tudománya fontossága révén meghatározó jelentőségű a világban? Tehát, hogy más is tudja ezt, amit ön állít?
Provokatív kérdés, nyilvánvalóan beszélünk arról, hogy igen, azért is rettentően fontos a tudomány, mert az ember érzékeli azt, hogy mennyire a másik irányba megy a világ. Azzal, hogy kinyílt az ismeret forrás, mondjuk így, tehát bárki bármikor, bármiről, bármit meg tud tudni, és annak az ellenkezőjét. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy adjunk valamilyen iránymutatást, és szakmai megalapozottságú véleményt. Tehát most rengeteg dolgot, és nem akarok olyan témákat behozni, amiket nem is akarnék behozni, tehát ami akár hazánkba is mennek, hogy milyen érzvagyonaink vannak meg, tehát bárki bármit mondhat. És azt gondolom, hogy ezért fontos, hogy a tudomány az megfelelő helyen legyen, és azt gondolom, hogy fontos, és hát igen, ki kell mondanom, hogy fontos, hogy a kormányzatok, a döntéshozók is úgy kezeljék a tudományt, hogy szükség van rájuk, és támaszkodni kell rá. Tehát én ezt gondolom, hogy ezért nekünk hallatni kell a hangukat, hogy igenis tudományos alapon, és ez bárhol ott van, tehát a közgazdaságtól a geológiáig vannak szakemberek, akik megfigyeléseken, adatokon, tényeken megalapuló értelmezéseket tudnak adni, és ezek fontos dolgok, és ezeket meg kell fontolni.
Látom, megpróbálta elhallgatni a Börsényi aranykincset.
Nem mondtam ki, igen. Nem akarom ebbe az irányba terelni, de ez is egy példa arra, hogy igen, hogy az ember, és az embereket meg lehet vezetni.
Hát, hogyne, hát ki kifizetjük az ország államadóságát belőle.
Persze, és ismét nagy áll lesz Magyarország, de könnyen megjövezetni az embereket, és az a helyzet, hogy igen, a tudósok azok általában jó helyen vannak, hogy a népesség az kiket hogyan becsül, és aztán azért látunk egy kis csökkenést, de mégis azért azt gondolom, hogy előbb-utóbb azért hallgatnak az emberek a szakemberekre is, de ezt valahogy jobban kell pozícionálni, és azt gondolom, hogy több, hogy olyan erősebben kell hangot adni a tudósoknak is, hogy elmondják véleményüket. Tehát most itt megint kicsit kavargatom, kevergetem a kását, de
aki érti, kívülni, az érti. Tehát
én azt gondolom, hogy igenis beszélni kell dolgokról, és hangsúlyozni kell, hogy a tudomány az abból áll, hogy vannak adataink, vannak megfigyeléseink, és arra teszünk értelmezést. Tehát, és akkor így nem lehet meg mellé beszélni. Tehát ezek fontos dolgok.
Az, aki most tényleg ráment erre, és azt hiszem, hogy pont tegnap jó, megkegyelmezek, hagyjuk a bőrsönyi.
Aranyos téma, de a helyzet az, hogy
tehát, nem, jó, tehát nem. A hülyeséget tehát, hagyjuk másra.
Igen, igen, tehát a helyzet az, hogy egyszerűen ki lehet mondani, nincs semmi megalapozottsága, és megvannak a szakemberek, akik értenek ehhez, és hagyjuk meg nekik azt, hogy erről véleményt formáljanak. Bármennyire is szomorú, főleg ilyen reggeli órákban, ilyen csúnya napon kimondani, hogy nem vagyunk az aranyországa. Valamikor volt nekünk egy aranygombos telkibányánk, és az valamikor tényleg fontos szerepet játszott a középkorban az európai életben, de azért ez már nem így van. Tehát most már ezen túl vagyunk.
Miért a világ összesen 3, 4, vagy 10 pontján összpontosul a föld arany készlete?
Szerintem azért van több is, de nyilván vannak olyan területek, ahol hozzáférhető, ahol ezeket tényleg kis bányásszák, tehát megvan az oka annak, hogy hol tudnak ezek az ércek nagy mennyiségben felhalmozódni, uh-huh. és akkor ezeket ott, ha hozzá tudnak férni, mert valamikor ezek olyan mélyen vannak, hogy az nem éri meg oda lemenni, de vannak olyan helyek, ahol simán lehet baromi nagy bányákat nyitni, mert nincsenek ott települések, meg nincsen gond, hogy egy fél hegyet elhordjanak.
Jó, aranyat akkor elengedjük.
Aranyos tép.
Akkor legyünk egy kicsit aktuálisak. Igen. Tegnap este földrengés rázta meg Kaliforniát, igen. És aztán szökőárriadót is elrendeltek, amit igen. Később visszavontak. Meglepetés jelentett bárki számára?
Hát ez is egy érdekes téma, és egy érdekes dolog, várni a nagyot. Tehát az emberben sok minden benne van, hogy fél a katasztrófáktól, de várja is. Ugye? Tehát a Kalifornia és földrengés, ez valaki meg, hogy és akkor már rögtön arra gondol, hogy igen, hogy ezért emlékszik a San Franciscói földrengésre, tehát hogy már eltelt jó sok idő, és úgymond várjuk, mert hogy kell jönnie, és hát nyilván felkapták sokan a fejüket, hogy hú, hetes földrengés, kőáriadó, akkor itt a világ vége, katasztrófa, stb.
Nem lennék most Kaliforniában.
Ez az, hogy tehát megint csak nekem tegnap szörnyű napom volt, de este ránézve, tehát ugye egyrészt megint csak az, hogy a szakmai háttér. Tehát ez nem az a földrengés volt, amit úgymond várnak. Szerencsére egy olyan törés vonal mentén történt, ami nem okoz szökőárat, mert tehát földrengés az akkor pattan ki, hogyha a kőzettestek elmozdulnak egymás mellett, és ez egy olyan elmozdulás volt, amikor oldalirányba történt az elmozdulás.
Tehát nem egymásra mozogtak?
Nem egymás alá, hanem oldalirányba. Na most érdekes a helyszín, és azért ez egy kicsit, azért nem mondom, hogy nem aggasztó. Ez egy úgynevezett hármas pont. Három törésvonal találkozik, és abból kettő törésvonal az ilyen oldalelmozdulásos, ez a, hiszem, hogy Mendolino, vagy hogy a Bubánba hívják ezt a törésvonalt, ahol most ez az elmozdulás történt. Egyébként 94-ben volt ugyanígy egy hetes földrengés ennek a törésvonalnak a mentén. Tehát ez egy oldalirányú volt, és a hármas pontban a másik, ami megy le délkelet irányba, az a Szent András törésvonal. Már akkor közel vagyunk ugye arról, amit ugye sokan vizionálnak, hogy majd ott lesz baromi nagy földrengés. És a harmadik, az se semmi, az a legdurvább, az ugyanez Cascadia törésvonal, ahol viszont kőzet alábukás történik, és az a az sokkal nagyobb veszélyt jelent, akár mint a Szent András, mert amikor egymás alá történik, tehát a kőzet lemez az bukik alá a földkőmen, tehát ott történhet olyan elmozdulás, amikor fölfele az egyik kőzet lemez megy le, ami fölötte van, az meg pattan föl, na az viszont szökőárat tud létrehozni. Tehát ugye itt arról van szó, hogyha kipattan egy földrengés víz alatt, tehát ez tenger alatt történt, tehát nem a kontinensen, akkor automatikusan egyrészt kiadják a szökőári adót, mert ki tudja. Még ugye gyorsan azonosítanak el, hogy milyen a mechanizmusa a földrengésnek. És van egy olyan, hogy egy olyan riasztás, az amerikai földrengés szolgálat dolgozta ki, és egyébként szerintem benne volt ebbe egy kiváló magyar geofizikus is, Bodnár István, aki kidolgozott egy olyan algoritmust, ez az korai riasztási rendszer, ami azt jelenti, hogy beérkeznek az első rengés hullámok, akkor már mindenkinek megy az SMS, és körülbelül van fél perc. És akkor jön a legnagyobb. Tehát ugye van az első hullám, aztán második hullám. Tehát kidolgoztak egy ilyen rendszert, és ez a korai riasztási rendszer, ez kb. Egy majdnem fél perccel előtte jelezte, hogy várható a rengés. És ez alatt, fél perc alatt, tehát fantasztikus ez a dolog, ugye lehetett azt is tisztázni, hogy mi a mechanizmus ennek, hogy oldalelmozdulás, ezt úgy, mi úgy mondjuk, hogy strike slip. Tehát oldalelmozdulás, ez nem okoz alapvetően szökőárat, tehát azt le is fújták a szökőári adót. Ami persze fontos, hogy most figyeljük, hogy az ilyennek vannak utórengései, ezek az utórengések mászkálnak, most keleti irányba mennek, ez azért egy kicsit azért, nem azt mondom, hogy aggasztó, de oda kell figyelni. Felvetődik az is, hogy vajon ez a mozgás átadódik-e esetleg a másik kettőre, esetleg aha, valamelyikre, és ott azt a feszültségi szintet, ami threshold azt legyőzve, ott elindít egy földrengést. Nem kizár, de tehát most azért van egy kis izgalom, és figyelem, hogy mi fog történni, de ez nem az a nagy kaliforniai földrengés egyelőre, tehát, de azért oda kell figyelni ezekre.
Ezek a törésvonalak, ezek mennyire pontosan vannak meghatározva, mennyire pontosan tudjuk, hogy egyáltalán vizualizálhatók-e, tehát ja, vagy csak sejtjük?
Jó kérdés, tehát ez is ugye a tudomány része, tehát hogyan lehet mondjuk a földrengésekre felkészülni, meg egyáltalán ezekre a dolgokra, és az első az a tudomány része, tehát az, hogy azonosítani kell, hogy hol lehetnek nagy földrengések, ez mit kell tudni, az, hogy mi volt a történet, tehát hol voltak, mikor voltak földrengések, milyen az ismétlődési ráta, stb. Megadja ehhez a keretet a lemeztektonika, hogy a kőzetlemezek mozgásáról mit tudunk, és ez csak egy dolog, hogy nagy léptékben vannak távolodó, közeledő, egymás mellett elcsúszó kőzetlemezek, ebben még nem fogunk nagyon előlépni. Minden területen fontos feltérképezni azt is, hogy milyen szerkezeti vonalak vannak. Tehát ezek nem olyan, hogy meghúzzuk vonalzóval, vagy mit tudjunk, stb. Tehát ezeket úgymond ki kell térképezni. Tehát erre kell a geológia, erre kell a szerkezetföldtan, erre kell a geofizika, tehát kell a tudománynak a hozzáállása, hogy lássuk, hogy hol van hármas pont, tehát honnan a francba tudom, gondolják mások, hogy itt a víz alatt ott azért megvan rajzolva, nem. Tehát abból tudjuk azt, hogy ha végig veszük azt, hogy a földrengések hogy pattannak ki, ezek gyönyörűen kirajzolják ezeket a vonalakat. Tehát ezeket a törésvonalakat kirajzolják. Ezek a törésvonalak, ezek nem olyan, hogy el vannak törve. Ezek gyengeségi zónák, ami azt jelenti, hogy ott feszültség halmozódik fel, és ezt csak tak, lesz egy elmozdulás. Hogy az pontosan mikor történik, ez baromi nehéz megmondani, nem is lehet előrejelezni, tehát ezt fontos hangsúlyozni, hogy nem lehet előre jelezni, megmondani, meg főleg nem. Az angolban van két szó, a forecast, meg a predict. Ugye ez magyarul nehéz lefondolni, az előrejelzés, az előrejelzés az, ami tudományosan értelmezhető. A predict az, hogy előre megmondani. Na, azt nem lehet. Tehát nem lehet megmondani, hogy mikor lesz, hol lesz, mekkora az a földrengés. Előrejelzés az meg egy valószínűségi előrejelzés, hogy milyen valószínűséggel lehet nagy földrengés például Kaliforniában, és milyen várható hatása lesz, és akkor hogy ez hogyan fogja érinteni az ott lévő anyagi javakat és embereket. Tehát ennek ez jelenti a földrengésre való felkészülés, és erre alapozva az, hogy mit kell csinálni, hogy földrengésbiztos épületeket húzni, hogy a lakosságot felkészíteni, hogyha jön ez a gyors jelzés, ez egy fantasztikus dolog, hogy ilyen gyorsan az a jelzés megtörténik, tehát ez azért nem volt meg Törökországban, Szíriában, meg más területeken, tehát ez a jövőnek egy kulcsa, hogy nagyon gyorsan a értesíteni az embereket, akik, ha fel vannak készülve, tudják, hogy mit kell tenni. Tehát nem az, hogy gyorsan liftel lemegyek a felhőkarcolóból, hanem hogy alá kell bújni asztalnak, vagy valamilyen biztos helyre, hogy ne essenek rám a mennyezetről dolgok. Tehát megvannak ezek a felkészülési procedúrák, tehát ezeket fontos betartani. Tehát tudomány, felkészülés és gyors reagáláskor azt, amit legfontosabb tenni. Tehát ez az, amit végig kell gondolni, és egy természeti veszélyre, legyen földrengés, legyen vulkánkérés, bármi, ez az, amin végig kell jutni. Tehát az első a tudomány.
Igen, megkérdeztem a hallgatóinkat, hogy volt-e már földrengéssel kapcsolatos élményük így 6 és 7 óra között. És akkor írták Berhidát, aztán igen, szóba került egy romániai földrengés, egy hallgató arról számolt be, hogy van utaztak a román tengerpartról Magyarország felé.
Vráncs az övezet. Talán az egyik legdurvább földrengés veszélyeztetett terület itt a térségben. Tehát a helyzet az, hogy nem csak a nagy kaliforniai földrengést várjuk, idézőjelben, mert a franc várja, már nézést, de ki várja, tehát ki akar egy ilyen helyzetet.
Egy geológus vagy Google kanalógus.
Ez olyan, hogy igen. Egyszer megkérdezték tőlem élőadásban, drukkolok-e a vulkánkitörésnek, én mint vulkanológus? Ez nem olyan, mint a Fradi Dózsa meccs, tehát azért ez egy egy szakember másképpen áll hozzá, tehát ez olyan, mint az orvos, tehát hogy az orvos az ő is kutat és próbálja az ismereteit növelni, és van, amikor a sebészkéssel kell ott valamit csinál, akció van. Tehát ilyen ez a tudomány is, hogy békeidőben kell nekünk kutatni, tehát ezért nagyon fontos, nevezzük alapkutatásnak, felfedező kutatásnak, akármilyen kutatás, de fontos az, hogy gyűjtsük az ismereteket, mert amikor akció van, legyen az földrengés, vulkánkitörés, vagy éppen egy sebészkés, akkor a legjobb tudásunkkal kell ott valamit csinálni. De nem azt jelenti, hogy csak akkor, már előtte is dolgoznunk kell, sőt, adott esetben fel kell készíteni a lakosságot, hogy mit lesz akkor, hogyha. Tehát akár, ha már itt a Vráncsövezetről beszélünk, az nincsen igen, nagyon messze. Tehát ott azért a 40-es években, 70-es években nagyon durva földrengések voltak. Aha. 72 fél Bukarestet romban öntötte, és hát vannak kollégáim, ők azért elmondták, és azért hogy meg kell jegyezni, hogy a felkészülés azért ott nem százas, tehát ott azért a földrengés biztos épületek nem terjedtek el, mint kukorica mezőn a verép, hogy azért ott lenne, van mit tenni, és ők nagyon sok mindent megtesznek azért, rámutatni arra, hogy már pedig a következő évtizedekben nő a valószínűsége annak, hogy megint lehet egy ilyen hetes földrengés a Vráncsövezetbe, és az nagy területet tud kihatni.
Nyilván Kaliforniában, meg Mexikóban úgy nőnek fel a gyerekek, tehát már az óvodában, az iskolában mindenhol tudják, tehát amikor zörögnek a poharak, akkor már tudják, hogy van.
Benne van nem azt mondom, hogy kultúrában, ez olyan, mint Japánban is, tehát ugye ott is fel kell készíteni, de miért költöztek oda, de miért élnek ilyen területen az emberek, ugye ez felvetődik, vagy akár egy vulkán, mint a Campi-felge, miért élnek emberek? Hát ez így van, generációkon keresztül. És vannak hosszú idők, amikor nem történik semmi, és különben egy csomó jó dolgot ad az a térség. De ez azt jelenti, hogy a veszélyes helyen élünk, azonosítani kell, hogy mi a veszély, tudomány ezt meg tudja tenni, és fel kell készülni. Akár még atomerőművet is lehet építeni oda, hát Japánba, Kaliforniába, tele vannak atomerőművekkel. Van, ugye Fukushima-t azért tudjuk, hogy ott azért volt baj, de építenek, és úgy próbálnak építeni, és ugye a technológia úgy próbál erre felkészülni, hogy ellenálló legyen akár ilyen eseményeknek is. Mert az embernek kell az energia, ugye? Tehát akkor viszont meg kell hallgatni a szakembereket, tehát nyilván akkor valahogy így kell ehhez hozzáállni. Tehát ezért a tudománynak fontos szerepe van, mert nem lehet bárhol bármit csinálni.
San Franciscóban nem készültek erre?
A készülés hol? Tehát a készülés
az nagyon komoly károkat okozott.
Most?
Nem.
Mikor? Ja, hogy 902. Igen. Hát akkor az még más volt, akkor a helyzet, akkor még nem volt early warning system. SMS-ben még akkor nem küldték ki a dolgokat.
Most mindenki megkapja azért... SMS-ben minden állapolgár, vagy elő kell fizetniük egy ilyen?
Van egy applikáció, és ezt az egy széles körben használják. Tehát egyébként érdekes módon nem csak itt Izlandon is, a vulkánkitörés előtt is, ott is használták az SMS-ben való gyors értesítést.
És, amikor ki kellett üríteni egy falut.
Igen, amikor Grindavikot ki kellett üríteni, vagy éppen amikor a kék lagunába fürdőzők, hát jó, persze a pocsolyában nem az SMS-t nézik, de minden esetre ott a felügyelők azok megkapják azt, hogy na most akkor vízből ki, és akkor van fél órátok, hogy akkor elhagyjátok a területet. Tehát ezek az események, tehát még ez, nem lehet ezt pontosan megmondani, hogy órára, hogy mikor történik már, mert az ember az utolsó pillanatig kihasznál mindent. Tehát a veszélyes helyen van, akkor is addig elmegy a falig, és ezért nagyon fontos, hogy akár nagyon gyorsan ezt a vészjelzést be lehessen égetni az ember. A mai világban meg ezt meg lehet tenni, hiszen a internetes segítséggel értesíteni lehet az embereket, de fontos az is, hogy azok az emberek, akik megkapják, tudják, hogy mit kell csinálni, akkor no hesitate.
Igen, a feleségemmel beszélgettünk múltról, hogy Balatonra kellene költözni egy kicsit öregkorunkra, de hogy ugye akaratján van az a löszös part szakasz, ami iszonyatosan magas, és hát az ember folyamatosan azon gondolkozik, hogy az mikor fog megindulni.
Hát ne alá költözzelek. Ugye, tehát azért Magyarországon is lennének ilyen dolgok, hogy például ártéren építkezzünk, meg löszfal alá ne telepítsünk ebbe. Tehát van mit tenni, és ugye vannak ilyen rövidtávú természeti veszély felkészülések, de azért foglalkozni kell nekünk földrengésekkel is, tehát, és azért vannak olyan események is, úgy nevezzük ezeket, mint ezek kis valószínűségű nagy impaktú események, tehát ebbe beletartozik akár az, hogy a Kárpát-medencét is érheti, akár egy vulkánkitörésnek a hatása is.
Igen,
akár,
nagyon tehát fontos. Ezek,
tehát sok minden van, amire, tehát ez olyan dolog, mint a COVID világjárványra is. Mennyire készültünk? Hát, néztük a tévébe ezeket a hülyeségeket, olvastunk tőle, hogy társasjátékban kijátszottuk, hogy akkor jön a világjárvány, nem voltunk még erre nagyon azért akkor szocializál, és akkor egyszer csak jött egy ilyen, megvalósult, és a félvilágot tönkrevágta. Vitatkoznak az emberek azon, hogy mennyire volt felkészülve a társadalom, szerintem nem, volt nagy kapkodás, tehát, és vannak még ilyen szenáriók, amikre készülni kell. Tehát azért akár egy nagy földrengés, akár egy olyan vulkánkitörés, ami globális hatású, tehát amire az emberek is tudnak, hogy akár olyanok is vannak, hogy hát voltak történelem változtató, és ez azt jelenti, hogy lesznek jövő formáló vulkánkitörések is. De ezeknek a gyakorisága, ez nem olyan, hogy az emberi agyba úgy beég, hogy akkor holnap jön a vihar, akkor majd mit tudom, esőkabátot viszek. Tehát ugye ezekre nehéz így felkészülni.
Ugye vasárnap délőtt általában a History Channel-t szoktam nézni, mivel mostanában pont ebben az időszakban Pompeijjel foglalkozó sorozat megy Vezúvval. Az is egy ilyen világformáló kitörés volt. Számíthattak rá azok, akik ott éltek?
Hát de nem számítottak. Egyrészt ugye nem is voltak akkor fel, nem, a vulkanológusok még nem mozogtak ott körükbe. Másrészt a Vezúv az több száz éven keresztül nem működött. Ugye Spartacus is ott bujkált, meg igazán a Vezúv az inkább egy barát volt. Tehát ugye a pompei romoknak a freskóin is, amiket feltártak, abból is az tűnt ki, hogy ez egy életet adó hegy volt. Tehát Seneca azért már úgy sejtette, hogy ez egy vulkáni forma, de nem látták működni, és hogy amit az ember nem lát, akkor azt gondolja, hogy nincsen. Én mindig elmondom azt, hogy amit nem látunk, nem biztos, hogy nincs, és nem kell foglalkozni. Ami nem történt még meg, nem biztos, hogy nem fog megtörténni. Tehát ezek persze ilyen béna felvetéseknek tűnnek, de azért sok minden igazság van. Tehát ugye a Vezúv is az nem volt tapasztalat. Tehát így nem gondoltak arra, és földrengések jöttek, ott voltak. Tehát a azok sem okoztak akkora nagy riadalmat, tehát ez is okozta a katasztrófát, ami ott a helyben egy nagy katasztrófát, vagy 5000-en meghaltak, ugye, települések tűntek el a földfelszínről, de azért az még mindig egy kis esemény volt ahhoz képest, amik a történelemben voltak. Tehát csak gondoljunk 1815-ös tambora kitörés, ami az egész világot szinte lehet majd azt mondani, hogy majd, hogy nem megváltoztatta.
De már a légkörés, a füst és a...
Hát ugye itt is ugye fontos azt látni, hogy mi is történik. Tehát itt a kén-dioxid gázoknak van nagy szerepe. Tehát amikor egy vulkánkitörés történik, és egy robbanásos kitörés történik, abban a gázoknak nagyon nagy szerepe van, és hogyha egy nagyon heves, nagy robbanásos kitörés történik, és kén-dioxid gáz is bekerül a kitörési felhőbe, amely felemelkedik akár 20-30-40 kilométer magasságba, ugye most láttuk, hogy a 2022-es Tonga kitörésnél akár 50 kilométer magasságú is felemelked, az már a stratoszféra. Ugye, tehát akkor itt jönnek elő azok a dolgok, hogy miért kell tanulni földrajzt, miért kell jobban tudni, miért kell tudni, hogy mi az a stratoszféra. Én azt mondom, hogy stratoszféra, és akkor megkérdezzük, mit tudom, ilyen vetékedőbe, hogy na, akkor ki tudja, mi az a stratoszféra. Valószínűleg azért elég kevés találat lenne. Pedig baromi fontos dolog. A stratoszféra az a magas légkörben egy nagyon kis sűrűségű zóna, ahova bekerül a kén-dioxid, akkor ott kénsav aeroszolok alakul. Úristen, már ez a hülye túl, és már megint aeroszol, mi a franc, megint csak. Azok nagyon picin kis cseppes szemcsék, kénsav cseppek, amelyről visszaverődik a napból érkező napsugarak. Nagy részét visszaveri. Tehát ez azt jelenti, hogy nem jutnak le a napsugarak a földfelszínre. Magyarán, hogyha van egy ilyen nagy kitörés, amikor kén-dioxid gáz is hat, tehát ez azt jelenti, hogy több millió tonnának kell bejutni, tehát ezt is tudjuk, hogy mi az a határ, ami után már számíthatunk ilyen eseményre, és kialakul a stratoszférába egy ilyen kénsav aeroszol felhő, az azt jelenti, hogy le fog hűlni a földfelszín, és valóban ezt tudjuk, és ezt marha jól tudjuk most már, hogy hány ilyen esemény volt a történelem során, nem kevés. Azt is tudjuk, hogy ez befolyásolta nagyon sok helyen a történelem menetét is, de a társadalmak életét, mert a történelem az ugye mindig visszafele van, tehát társadalmak életét befolyásolta, és ez néhány évig ez hat a földön élő emberekre. És ennek sok-sok hatása van még, tehát ugye ez nem csak egy ilyen, hogy lehűlés lesz, hanem megváltozik a magas légköri áramlatoknak az iránya menete, nem jön monszun, szárazság jön adott területen, így indult el a kolera is 1817-ben, több százezer ember meghalt, talán 1 millió is, tehát megváltozik nagyon jelentősen a környezet. Hát ezekről jó azért tudni, mert ez nem azt jelenti, hogy a jövőben nem lesz, sőt, biztos csak az a kérdés, hogy mikor.
De ha tudjuk, hogy vannak ezek a kén-dioxid gázok, akkor nem lehet azzal előrejelezni? Vagy annak a mennyiségét figyelni egy vulkánkitörés előtt?
Előtte nem tudjuk, tehát a helyzet az, hogy a tambora az vagy 4000 évig nem működött a nagy kitörés előtt. Tehát egy békés nagy hegy volt. Mit kell tudnunk? Jobban kell ismernünk a vulkánokat, és akkor már egy kicsit ugye, mint vulkanológus már azért háztáján vagyok. Tehát jobban kell ismerni azt, hogy miért és hogyan működnek a vulkánok. Miért van az, hogy akár úgymond minden előjel nélkül is kitörhetnek? Vagy ha vannak előjelek, azok mit jelentenek? Biztos jelentik azt, hogy vulkánkitörés lesz? Nem biztos, hogy mindig így van. Hogyan lehet erre felkészülni? Melyek azok a vulkánok, amelyek valóban, vagy feltehetjük azt, hogy minden vulkán kitörésnél sok kén-dioxid gáz jön? Nem mindegyiknél. Aha. Mi határozza meg? Akkor már ott vagyunk az, hogy egyáltalán mi határozza meg? Hát az, hogy az a magma, az hol keletkezik minden. Tehát itt eljutunk oda, amiről fiammal reggel beszéltünk, hogy akkor ők mit tanul a földrajzon, hogy nincs olyan, hogy a magma az ott lent tocsog a úgymond a földkéreg alatt. Ez hülyeség, elnézést, ha ilyet mondok a reggeli műsorban, de ne etessék már így a gyerekeket. A földköpeny az kőzet, az szilárd anyag. A szilárd anyag, annak meg kell olvadnia. Egészen más, mint az, hogy mint egy lopótökkel kijön a magma, és akkor ott a vulkán. Nem így történik. A magmának keletkeznie kell, a magmának át kell törnie a fölötte lévő több kilométer vastag kőzetréteget, ezekből jeleket tudunk kiolvasni, tehát ezeket jobban meg kell érteni. Ahhoz, hogy jeleket olvasunk, ahhoz műszerek kellenek. Ha nincs műszer, akkor nem tudjuk, hogy vannak jelek, ugye? Amiről beszélek, amiről nem tudjuk, nem biztos, hogy nincs, ugye? Tehát ez műszerek kellenek, érzékeny műszerek a földrengésekhez. A Kaliforniában azért tudják ezeket a korai figyelmeztetési rendszert betelepíteni, mert vagy több ezer nagyon érzékeny szeizmográf ki van téve, ami fogja a jeleket, és nagyon gyorsan egy algoritmus segítségével ezt fel tudja dolgozni, és már tudja szétszórni az emberek közé. De hát lássuk, mögé ehhez kell a tudomány, hogy a jeleket hogy kell értelmezni, kell az informatika, és kell az a hozzáállás, hogy ki kell telepíteni az érzékeny műszereket. Tehát ez azért ez az a tudományos gondolkodás, ami fontos, és ezzel adott esetben lehet életeket menteni.
Majd egy kicsit még visszatérünk a tudományos ismeret terjesztő díjára, de ugye pont a Tűzhányó blogon láttam, ahogy végignéztem most az elmúlt 24 órában a tartalmakat, egy képet, amelyet talán ön osztott meg, ami az izlandi lávafolyamról szólt. Ugye az ember azt gondolja, hogy hát lávafolyam az nagyjából olyan lehet, hogy hát valahol jön ilyen 10-20 méter vastag láva, aztán az így megáll. Ezzel szemben ott látunk egy láva tömeget, ami éppen elönt egy országutat, amin egy ilyen kicsi ember van, miközben a láva folyam az akkora, mint a Benzúr utca teljes egészében.
Hát igen, nagyon más, amikor érdekes dolog a perspektívák. Igen, ami elhangzott, ez teljesen igaz, hogy milyen picik vagyunk. Ezek a fotók nagyon érzékeltesen ki tudják fejezni, de valójában ez egy incipinci kis kitörés. Tehát én ott voltam augusztus végén, szeptember elején, pont amikor a korábbi vulkánkitörés volt. Tehát ez egy kis területre korlátozódó vulkánkitörés, és az élet ott az egyéb területeken megy tovább. De amikor ott van az ember a közelébe, akkor azért érzi, hogy ahogy itt is lehetett látni, hogy azért több méteres lávafolyás, és hogyha így nézzük azt, hogy vannak olyan területek, ahol akár 30-40 méter vastag már a láva, hát ugye az mennyi, az egy 10 emeletes ház? Igen. Képzeljük csak bele, ugye ezt is írtam, hogy akkora a vastagsága, hogy az egész ELTE épületét eltemetné. Ugye, mennyire más a perspektíva, és hát ugye ez egy olyan vulkáni működés, amely időszakosan, ismétlődően történik a Reykjanes félszigeten, Izlandon, úgy, hogy előtte 800 évig nem volt semmi. Tehát 800 évig békében éltek. Tehát ez, amiről beszéltünk, hogy ha a hosszú idejű békés élet nem biztos, hogy az mindig ugyanúgy folytatódik, tehát jöhetnek veszélyek, amikről nem biztos, hogy tudunk. A tudomány fel tudja ezeket tárni, tehát akár Izlandon, hogy ott hogy kell a vulkáni veszélyre felkészülni, és nem csak ez a félsziget az, ami veszélyt jelent. Megjegyzem, Izlandon ott vannak a háttérben a nagy játékosok, azok a vulkánok, amelyeknek a kitörése nem csak ott a hegy színen és a ország kis szigetvilágnak a közelében okozna gondot, hanem itt Európában is, tehát 2010-es Eyjafjallajökull kitörésre emlékszünk, de azért ott van Izlandon a
félvilág,
a Hekla, a Katla, vagy 100 éve nem produkált nagy kitörés, pedig Izland egyik legaktívabb vulkánja volt. A Hekla is 2000-ben tört ki utoljára, azt megelőzően 10 évente tört ki, hát most meg eltelt 24 év, hát most mi van? Hát ott is igazán azt, ha lehet ezt mondani, csak olyan béna, hogy várjuk, mert a fene várja azt, hogy katasztrófa legyen, de be fog következni valami, tehát ott is lesz egy nagy kitörés, és ha ilyen sokáig alszik, akkor valahogy azért az esély nő annak, hogy egy nagy robbanásos kitörés lesz, és azért még ott van a Grimsötnő, meg a Bardarunga, tehát ott vannak ezek a nagy játékosok, ha ott ezeknek egy nagy kitörés indul, és olyan a széljárás, akkor itt Európában megint cudaridők jönnek, és nem fogunk légi közlekedéssel mozogni. Tehát azért ezt is látni kell.
Igen, szerencsés emberek a vulkanológusok, mert nyugodtan mondhatják azt, hogy én megmondtam, szóltam előre. Aztán, hogy az 800 év, 35 ezer év lesz,
az ne, majd nem vagyok jó sok. Az idő az egy lényeges dolog. A vulkanológus, ha előrejelzést csinál, ugye előrejelzést, nem megmondjuk, hogy mi lesz, előrejelzés, akkor az idő lépték az rendkívül fontos. Meg kell kell értetni az emberekkel, sok mindent, hogy ha hosszú ideig nem történt semmi, az nem biztos, hogy nem is lesz. A másik az, hogy nagyon gyorsan megváltozhat egyik pillanatra a másikra a helyzet. Tehát ilyenre is volt példa Indonéziában, hogy most ne ilyen közeli példát mondjuk. Indonéziában a Sinabung vulkán, nem is tudták, hogy az igazán aktív, pedig ott van, vagy 100 aktív vulkán Indonéziában, és 2010-ben egyszer csak kitört. És utána a Föld egyik legveszélyesebb vulkánjává vált. Tehát csak gondoljunk bele, 2010-ig ott végezték a mezőgazdasági munkát, mert ugye ez tök jó, a vulkáni talaj ott, a termékenység nagyobb, és aztán egyszer csak begorombult a hegy, és megváltozott teljesen az élet. Tehát, és azt is tudjuk, én pont ilyen kutatásokkal foglalkozok, hogy a magmatározóban zajló folyamatokat vizsgáljuk, és azt is vizsgáljuk, hogy milyen gyorsan történnek olyan események, ami a viszonylag nyugodt állapotból a kitörési állapotig jut el, és azt kapjuk, mint ahogy más kutatótársai csoportok is, hogy ezek nagyon gyorsan bekövetkeznek, hetek, hónapok alatt is, tehát lefordítva a dolgot. Abszolút csend és nyugalom, és azt se tudjuk, hogy főleg, ha nincsenek műszerek, nem is tudjuk, hogy bármi mozgolódás van, és akkor egyszer csak hirtelen megváltozik minden. Ezt marha nehéz elmondani, főleg egy olyan területen, ahol nincsen tapasztalat arra, hogy vulkáni esemény szembesültek volna. 79-ben Vezúv. Ugye ott elkezdek magyarázni a Pompei főterén, hogy emberek itt, ez a hegy azért veszélyes lehet, ez még ki fog történni, akkor ott narancssal dobálva elkergetnek. Tehát azért a tudósoknak ezért marha nehéz, és ez egy sikamlós dolog, amikor mi tudunk valamit, és előre szeretnénk jelezni, hogy valami lesz, de nem vagyunk jósok, tehát és főleg nem katasztrófa jósok, meg világvége kutatók nem vagyunk, hanem egyszerűen tudósok vagyunk, akik elmondjuk azt, hogy ami a múltban történik, az a Földön, az a jövőbe is lehet. És azért erre fel kell készülni, és erre vannak jó jelek. Kaliforniában ez a korai előrejelző rendszer, ez tök jó dolog, de egy csomó mindent tennivalónk van. Ezért tudósokra kéne egy kicsit jobban hallgatni.
Abszolút. Azt mondom, az álláspontját, sőt, drukkolok is neki. A szupervulkán ugyanolyan sajta által kitalált kifejezés, mint a szuperhold, amiről egyszer már beszélgettem. Ja. Kis László mondta, hogy ez semmi. Újságírók találták ki.
A szupervulkánt valamikor 2000-ben a Discovery Channel-en jött le egy ilyen műsor. De most már azt kell mondani, hogy a tudományba is beivódott. Tehát beszélünk szupervulkáni kitörésről. Sőt, van vita arról, hogy vannak-e szupervulkánok, vagy nincsen. Van, aki nem szereti, van, aki azt mondja, hogy
mit hívunk szupervulkánnak?
A szupervulkáni kitörés az, amikor több mint 1000 köbkilométer vulkáni anyag jön a felszínre. Eszméletet. Tehát mostani izlandi kitörés során olyan 60 millió köbméter jött ki. Hát, szóval ez semmi, ez egy kis körömpiszok ahhoz képest 1000 köbkilométer. Ez Magyarország kicsi területét 10 méter vastagon borítaná Záhonytól, Irotkőig, Bajától, Vácig egyenletesen.
Tehát
ez óriási mennyiség. Aha. Utoljára ilyen 26 ezer évvel ezelőtt volt, és vannak olyan vulkánok, ezek a úgynevezett kaldera vulkánok, amelyek ilyenekre képesek, ezeket nevezhetjük szupervulkánnak, de ez nem azt jelenti, hogy mindig szuperül működik. Aha. És egészen más a hozzáállás, hogy ha azok elkezdek működni, hogy akkor most világvége jön, vagy pedig készüljünk egy olyan eseményre, amit le lehet írni, hogy milyen lesz, és hogyan kell hozzáállni. És ugye vannak olyanok, mint például a Nápolyi-nél Campi Flegrei, hogy szögezzük le, az nem szupervulkán, nem volt szupervulkáni kitörése, soha nem volt szupervulkáni kitörése, de nagy
ír.
Kitörése volt, és ugye vagy 3000 évig nem működött, és 1538-ban aztán egy vulkáni kup kinőtt Pozzuoli városába. Elég ennyi, tehát ne egy marha nagy ördögöt fessünk a falra, hanem lássuk azt, hogy mire kell számítani, és akkor jobban fel tudunk készülni, hogy arra készüljünk, ne a világ végére, jó? Tehát azért amellett, hogy szupervulkáni kitörést is túlélt az emberiség, tehát azért ezt is tegyük hozzá, de ne erre készüljünk, hanem arra, hogy vannak olyan események, amelyek borzalmas veszélyt rejtenek, hatalmas a kockázat, túlnépesedett területek vannak, több mint 800 millió ember él vulkáni veszélyben, nem szupervulkáni veszélyben, vulkáni veszélyben, és arra kell készülni, ami várható, és ezeket kell feldolgozni. Ezen dolgoznak Oaklanden, ezen dolgoznak a nápolyi jövőbe, amely települések ráépültek vulkánra, vulkán kellős közepébe, sőt, vulkáni kráterbe, hogy tetszik.
Magyarországon is voltak vulkánok.
Magyarországon is volt a Kárpát-medencében az elmúlt 20 millió évben rengeteg nagy vulkánkitörés volt, de az utolsó az 30 ezer éve egyébként a Vráncsövezettől nem messze lévő Csomád, székelyföldi Csomád területén. Hát az is egy érdekes sztori. Hosszan szúnyadó vulkán, több tízezer év után is volt feléledése, jelen pillanatban teljesen nyugodtnak tűnik, de nincsenek is műszerek, amelyek bármit is mérnének. De tehát nagyon kicsi a valószínűség. Azért mindenre figyelni kell, hogy egy tudós, hogy szól. Tehát nagyon kicsi a valószínűsége, hogy itt ezen a területen vulkánkitörés történjen, de ebben azért belefoglaltam az is, hogy nem nulla, és számtalan olyan történetet tudnék mondani szakmai megalapozottsággal, amikor minden előjel nélkül egyszer csak valamelyik helyen vulkán nőtt ki, úgyhogy előtte több millió évig nem történt semmi, és ezt mindenki vegye úgy, ahogy.
Említette, hogy a magma tanulmányozása ez helyszínen történik, vagy számítógépes modellekkel végzik ezeket a vizsgálatokat?
Ugye maga a magma képződésnél nem vagyunk ott, tehát az valahol több 10 kilométer vagy 100 kilométer mélyen van. Ezt felhasználjuk a kőzeteket, a vulkánikő, tehát mi kőzetdetektívek, hogy úgy tetszik. Tehát a kőzetekből nyerjük ki az információt, akár azt is, hogy hogyan keletkezik a magma, és az, hogy keletkezik, tehát nem van, hanem keletkezik, milyen mélyen, és az miért történik. Tehát itt a Kárpát-medencében is ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Megértsük a bazaltvulkáni működésnek az okait. A legutolsó bazaltvulkáni kitörés 100 000 évvel ezelőtt történt a Garam völgyébe, akkor már ott csorog el Garam. Tehát azért az egy váratlan dolog volt, mert előtte 6 millió évig nem volt ott vulkánkitörés. Tehát meg kell érte, a kőzetekkel keresztül tudjuk ezt megérteni, tehát ezért fontos, hogy a felfedező kutatásra ezeket megértsük, mert ezt át lehet tenni majd olyan tudássá, amely segíti az előrejelzést.
Milyen érzés, hogy egy kis bolygó az ön nevét viseli?
Hát jó dolog felnézni, hogy hello. Ugye ez egy, azt mondja Krisztián, hogy ez egy 400 méter átmérőjű kisbolygó, valahol ott a Mars körül néha feltűnik. Jó dolog, hogy ez egy megfoghatatlan érzés, és egy óriási megtiszteltetés. Hát kimentek, és akkor ránéztek az égre, hogy merre nézünk, és akkor úgy mondta, ez kb. Arra, de hát ez picike, ez csak a Krisztián látja.
Ön nyerte idén az év ismeretterjesztő tudósa díjat, arról is beszélgetni szerettem volna önnel, de hol lehet önt látni? Tehát aki kíváncsi a tudásra.
Itt vagyok. Igen? A Tűzszárnyó blogon ott folyamatosan jelennek meg írások, és hát hívnak előadásra ide-oda, akkor megyek, ha kell.
Ha kitör egy vulkán.
Ha nem tör ki, akkor is. Vagy, tehát én szívesen mesélek ezekről a dolgokról, mert tényleg hitem és hivatásom az, hogy ezeket a tudást át kell adni, és öröm ezeket szétosztani, és megismertetni az emberekkel.
Inkább politika helyett, inkább tudományt. Tehát még több tudományt a világnak, ha lehet ezt mondani.
Ahogy elkezdtük, a tudományra soha nem volt akkora szükség, mint most a 21. században.
Nagyon szépen köszönöm Harangi Szabolcs, geológus, vulkanológus, tanszékvezető egyetemi tanárnak, az ELTE TTK Földrajz és Földtudományi Intézet Kőzettan Geokémiai Tanszék Hunrun Ren ELTE vulkanológiai kutatócsoport vezetőjének, hogy itt volt velünk. Kellemes hétvégét kívánok, köszönöm, hogy jött.
Viszont kívánom, köszönöm a meghívást, szép napot.
A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt, a műsor létrehozásában segítségemre volt Laj Viktória, Túri Lui, Balogh Kármen és Zsidai Péter, én Pálinkás Tűcs Robert voltam. Köszönöm szépen 4 órás megtisztelő figyelmüket. Jön a hétvége, úgyhogy jön a jó tanács, és nevezessenek részegen, ha kábítószert fogyasztanak, tudják, hol a határ. Give peace a chance, Putyin rohagy meg, véhallás.
Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy állam, szívesen hallgatnánk még, de...
Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Ó, mi nem így
láttuk. Nem csak ennek, egyiknek sem elhangzik a Klubrádióban. Köszönöm szépen!